Kulturális hírek az Inforádióban.
Folytatódik az Inforádió kulturális összefoglalója, a mikrofonnál továbbra is Kocsonya Zoltán. Andrej Serbán rendezésében Alföldi Róberttel a címszerepben vitte színre a harmadik Richárdot a Radnóti Színház. A társadalom és az egyén felelősségéről is gondolkodó előadást szombat este mutatták be. Seres Gerda kérdezte a színház igazgatóját, az Erzsébetet alakító Kovács Adélt.
Én azt hiszem, hogy a legfontosabb a felelősség kérdése. Legalábbis az én számomra, de azt érzem, hogy a Serbáni üzenet is, illetve sokat beszéltünk erről az, hogy nyilvánvalóan ezt mindenki tudja, hogy a harmadik Richárd egy zsarnó, klérengző, tehát ezeket a közhelyeket, de ő sokkal jobban érdekli az, hogy mi az a társadalom, ami hagyja, hogy egy ilyen vezető megszülessen, mi az a rendszer, ami kitermeli magából. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon lényeges dolog, mert az egész életünkben az egyik legfontosabb kérdés a felelősség kérdése. Tehát, hogyha gyerekeinket úgy neveljük, hogy felelős vagy a saját életedért és a saját sorsodért, és nem másra mutogatsz, és minden pillanatban van döntéshelyzeted, akkor ez egy nagyon érdekes kérdés.
Ez az előadás teljesen nyilvánvalóan, ugye harmadik Richárdról szól, és ő szokott a középpontban lenni. Amit most ön mond, a környezete felelőssége, az egy picit más hangsúlyokat jelöl ki. Mennyire van ez benne a szövegben, vagy mennyire teremtették meg önök Serbánnal közösen?
Hát ha csak az én utolsó monológomat nézem, hogy gyakorlatilag az utolsó monológ az nem egészen úgy, és annak a szájából hangzik el, ahogy írva van, és hát szinte kérdésfelvetés, vagy abban a környezetben az, hogy mi indulhat el, és lehet ezután a véres korszak után újra kezdeni, és hogy nektek mi a véleményetek erről, hogy lehet, és hogy ez hogy kellene újra gombolni, ez mindenképpen ebbe az irányba mutat, és tulajdonképpen ilyen értelembe véve pozitív is, miközben nagyon extrém és szélsőséges maga az előadás.
Mitől az? Én csak a díszletet láttam, ami ugye egy ilyen nagyon sárga neon és rendkívül modern.
Nagyon modern, letisztult, és egy roppant látványos, nagyon szép lesz az előadás, gyönyörű a világítás, és ez a felület pedig nagyon jól működik. Ez egy nagyon fontos előadás számunkra, amellyel nekem, mint a másik szerepkörömben, mint igazgatónőnek megvalósul egy álmom, hogy valahogy a nemzetközi színházi világba is kitágul, és hát ugye nem is akárkivel, hanem Andrej Serbánnal. Hihetetlen, hogy mennyire beszippantott a társulatot ez a próbaidőszak, ami az idő rövidsége miatt azért nem volt könnyű, de én nagyon remélem, hogy egy csodálatos előadás született.
Kovács Adélt, a Radnóti Színház igazgatóját hallották. 1936 nyarára saját családja egy öt női testvér által fenntartott közösség történetére emlékezik vissza Brian Fryer Bogánytánc című regényében. A mű színpadi adaptációját Bozsik Ivett rendezi a Nemzeti Színházban. A bemutatóról Fehér Anna Magda kérdezte Bozsik Ivettet.
Egy férfi visszaemlékezésen keresztül, tehát akit a Bakos Kis Gábor alakítja, ő a Michael, az visszaköltözik a gyerekkori házába, és akkor jönnek vissza az emlékek. És hát tulajdonképpen egy gyerek szemszögéből kell újra élni az egész történetet. Ezek a visszaemlékezések, ezek egyszerre traumatikusak, meg egyszerre szépek, tehát mindenféleképp meg kell teremteni ezt a síkot is. Tehát az egész történet több szálon mozog, vannak azok a karakterek, akik megjelennek az ő emlékezetében, maga a család, az öt női testvér, a misszionárius pap, az apjának a figurája, akit csak ritkán lát, és akkor meg kell csinálni az őszállát, és ezen kívül pedig táncosokon keresztül lett benne tánc is, táncosokon keresztül pedig megvan elevenítve az afrikai szertartások, megvannak elevenítve, amelyeket a misszionárius pap mesél el, akkor ott vannak a pogánytánc rítusok, amelyet szintén táncosok táncolnak, és ott persze van benne egy nagy tánc a színésznőknek is, az öt csodálatos színésznő, aki alakítja a Bánsági Ildikó, Nagy Kálózi Eszter, Tompos Kátya, Tóth Augusta és Nagy Mari. Tehát az nekik is van egy nagy táncuk. Úgyhogy itt tulajdonképpen egyszerre kellett rendezőként és koreográfusként is összegyúrnom a szálakat, közben pedig kitalálni egy olyan fajta színházi nyelvezetet, amely egyszerre naturális és egyszerre abszurd. Mondhatni, hogy egy emlékszínházat, amelyet mondjuk filmen könnyebben meg lehet csinálni, de hát igyekeztünk úgy, hogy színházban is ez az erős és maradandó élmény lehessen.
a család öt női testvérből, illetve az egy legidősebb bágyból áll, aki éppen a történet szerint akkor tér vissza 25 év után Afrikából, mert hogy ott misszionáriusként dolgozott leprások között, papként.
Igen.
Tehát egy igen különleges, szorosan egymásra utalt családról van szó, de mondta, hogy traumatikus és szép emlékek is felrévednek ebben az előadásban. Mi az, ami a drámaiságát adja ennek a visszaemlékezésnek, az emlékszínháznak, ennek a történetnek?
Egyrészt az, hogy a második felvonás közepén meghalnak ezek a figurák, aztán utána még újra van jelenetük. Megpróbáltam egy mennyországban lévő állapotot megmutatni, ebben is van dráma is, és ezt szépen megcsinálni. A Jack bácsi mindenféleképpen egy traumatikus élmény, hiszen ő behozza ezt az afrikai kultúrát, vallási rítusokat egy katolikus családba, tehát van is van egy, meg hát drámai maga az apa, hiszen Michael szerelem gyerek, tehát az apját azt nagyon ritkán látja, az női testvér neveli. Az egész darabban azért ott van a nagyon nagyfokú szépség, meg a szeretet, tehát, hogy vannak konfliktusok, de az egész darabot meghatározza az, hogy nem lehet a gyökerektől, meg nem lehet az őseinktől megszabadulni, hanem tisztelni kell őket, és így lesz teljes életünk, hogy megéljük a traumákat, megéljük a jó, meg a rossz dolgokat, és ezekből okulunk, és tapasztalunk, és jobb szülőkké válunk.
Bozsik Ivett rendezőt hallották. Hatalmas Afrodité címmel állított színpadra előadást a Madách Színház, a Woody Allen forgatókönyve alapján készült színdarabot Valló Péter rendezte, Rozgonyi Ádám készített vele interjút.
Teljesen másik minőséget kellett létrehozni, ugye? Ez nem csak egyszerűen az okozta gondot, hogy ez egy film, az is általában gondot szokott okozni, az is gondot okozott, hogy ez egy olyan film, amiben az első felében hosszadalmasan, apró snittekben keresnek egy embert, egy örökbefogadott kisfiúnak az édesanyját. És hát ezt meg kellett próbálni egy színházi nyelvre átültetni, ezt az egész különös történetet. Én abban reménykedem, hogy sikerült, és most van egy folyamatos színházi anyagunk, ami színházi jelenetek sorából áll, és követhető szerepek sorából áll, tehát egy másik műfajban is remélem, hogy ez a történet rendesen megszólal.
Hogyan instruálta a színészeket? Gondolok itt főleg a főszereplőkre, például Szente Vajkra. Hogyan lehet jól eljátszani egy Woody Allen által életre keltett karaktert?
Én ilyenkor azt gondolom, hogy én nem először rendezek Woody Allent. Én azt gondolom, hogy ezt ugyanúgy kell kezelni, mint bármilyen olyan színdarabot, vagy olyan szerepet, amit egy bizonyos emberfajtára, vagy emberi alkatra írtak, és nem hiszem, hogy a Woody Allent utánozni kéne. Ő neki valóban van egy nagyon erős, személyes stílusa, amivel ő játssza ezeket az önmagáltal megírt alapokat. De én azt mondtam a Szente Vajknak, hogy játsszuk azt az embert, aki ott abból a sorokból kibontakozik, ami most ez a színdarab lett. És hát persze egy csomó minden azonos, vagy nagyon sok minden hasonlóság van, de szerintem van benne egy önálló személyesség, és ugyanez vonatkozik a többiekre is, különösen nagy butaság lett volna filmszínészeket, amerikai filmszínészeket utánozni egy magyarországi nagy színpadon, rendes szerepeket játszanak. Ennyiben természetesen valamelyest eltér, de pont azért próbálunk eltérni, hogy hűségesek maradjunk az eredeti történetek a szellemiségéhez.
Ez a történet mennyire szól a mának? Fogalmaz meg örökérvényű és időtálló üzeneteket?
Én nagyon bízom benne, hogy igen. Ennek ez a leglényege ennek a történetnek. Ebben nem véletlenül van egy antik görög kórus. Ezzel is jelzi a szerző Woody Allen, hogy egy olyan problémával állunk szemben, amely mit sem változott az emberi civilizáció kezdetei óta. Tudnélik avval, hogy csak némileg vagyunk urai a saját sorsunknak. A sorsunknak egy jelentős részét fogalmazhatjuk úgy is persze, hogy istenek, de úgy is fogalmazhatjuk, hogy a saját ösztöneink, a saját lelkünk, a saját lélektanunk, a saját lelki berendezkedésünk összegezve a saját végzetünk irányítja, amelyet nem urallunk, és nem mindig pontosan azt tesszük, amit szeretnénk, nagyon gyakran éppen az ellenkezőjét, nagyon gyakran bajba sodorjuk ebben magunkat, és körülbelül ezekről az ösztönéletünkben zajló folyamatokról szól ennek a műnek a legnagyobb része. És azt gondolom, hogy ez egy teljesen örökérvényű probléma, és hiába nevetgélünk ezen nagyon jó ízűen, és remélem fognak is a nézők levetni rajta nagyon jó ízűen, azért tudjuk, hogy ez egy nagyon komoly és nagyon mélyen szántó problémája az embernek, hogy mennyire ura vagy nem ura a cselekedeteinek.
Való Péter Kossuth és Jászai Díjas rendezőt hallották. A szerelmi történet mellett számos, ma is érvényes társadalmi kérdést vet fel Schiller az Ármány és szerelemben, mondja Eperjes Károly, aki a Magyar Színházban rendezőként arra törekedett, hogy egy klasszikus, ám aktuális átiratot állítson színpadra. A darabban többek között Hauman Pétert, Hauman Mátét és Gáspár Katát láthatja a közönség. Seres Gerda kérdezte Eperjes Károlyt.
Először is ez egy örök érvényű darab, mert jól megírt, mint minden jól megírt darab. Most különösképpen nagyon nagy üzenete van, hiszen az akkori gyarmatosítás látható, hogy milyen fájdalmat jelentett már az akkori népnek is. Hiszen van ebben a darabban, amit általában ki szoktak húzni nálam, központi szerepet kap, egy úgynevezett Tiborc szerep, persze nem Tiborc, csak mint a bankban van a Tiborc, elpanaszolja a nép problémáit. Na most ez megvan ebben a darabban. Komornyik itt a neve, ő elmondja, hogy milyen nagy kár, hogy gyarmatosítunk is a saját gyermekeinket, lelövetjük, közben pedig máshonnan kincseket hozunk ide. Hát ennek van egy, szabad azt mondanom, hogy a fagylalt visszanyal, ahogy szokták mondani a zsargonban. Hát most tapasztaljuk a világot. Természetesen abszolút klasszikus módon csináltuk meg, a modern színház finomságait nem nélkülözve, tehát abszolút korhű jelmezek, szép jelmezek, díszlet is stilizáltan, de korhűek és ragyogó szereposztásban. Arról szól a darab, hogy az ármány az tönkre teszi a szerelmet, és akkor tulajdonképpen önmagát pusztítja el az a társadalom, amikor az ármány fölé nő a szerelemnek, tehát a jövőnek.
Említette, hogy egészen korhű színrevitelre törekszik, például a jelmezek a díszlet tekintetében, de amikor a szövegben bizonyos hangsúlyokat egy picit átértelmez, olyan részeket, amiket gyakran kiszoktak húzni, esetleg ön kiemel, akkor mégiscsak fontos az, hogy ez egy érvényes átirat legyen, tehát valamilyen módon aktuális.
Schiller, amikor ezt megírta, akkor egy nagy színpadra írta, bár a mi színpadunk is elég nagy itt a Pesti Magyar Színházban, de olyan nagy színpadra írta, hogy ott bejön egy szakasz, ott van egy, nem tudom is. Ezeket kihúztam belőle, mert nem az a lényege, hogy szabad így mondjam, hivalkodjunk, hogy a mi színpadunk elbír még 20 statisztát. Én leszűkítettem tulajdonképpen két család történetére. Ugye Puccini írt ebből operát Miller Luisa címen.
És gyakran is használják egyébként a színrevitelnél valamilyen módon a zenét, mert hát ugye zenész családról is van szó benne.
Igen, én zenét használok benne, Bach zenét használok benne, és a végén ott Wagnert is beteszek, de az már egy dramaturgiai finomságot van a végén.
Eperjes Károly színészrendezőt hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió e-heti kulturális anyagaiból hallottak összefoglalót. A kulturális rovat vezetője Seres Gerda és a felelős szerkesztő Szatmári Katalin nevében is búcsúzik a műsorvezető Kocsonya Zoltán.
Kulturális híreket hallottak.